Efezusiakhoz írt levél 1.15. Épp az imént mondtál az evangéliumot, Pál, és most tanácsot ad. Igazából bizonyságot tesz. Egy imát mond el valójában. Eddig az Efezusiakhoz írt levél első fejezete mega dolgokról beszélt, az isteni terv leleplezéséről, a valóság titkainak a definícióját olvastuk és láttuk. Most vált. Most azt mondja, hogy ezt látva, ennek a tudatában, ezeknek a kategóriáknak az ismeretében hadd adjak tanácsot, hogy hogyan éld az életedet. Hadd mutassak egy imát, amit méltó elmondani. Hadd mutassak egy törekvést, egy gondolatiságot, egy tettekből álló dolgot, ami méltó ahhoz a megaképhez, aminek része vagy. Én tehát, 15. vers, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről. Itt mondtál a feltételt. Mi az, ami kell ahhoz, hogy ez a megakép a te életedre érvényes legyen? Hit Jézus Krisztusban, és annak az egyetlen természetes gyümölcse a szeretet. Oké? Okay? Hallottam a Jézusba vetett hitetekről, nem a hegyeket mozgató hitetekről, nem a szegényeket etető hitetekről, nem a soha többet bűnt el nem követő hitetekről, hanem egyszerűen a Jézusba vetett hitetekről, egy kapcsolatról hallottam, ami megvan nektek vele, és annak a bizonyítékáról, hogy szeretet van bennetek. János levele erről beszél, hogy a szeretet az, ami a bizonyítéka annak, hogy hívők vagyunk. És elsősorban az, hogy Isten szeret minket, de ez a szeretet, ahogy meggyökerezik bennünk, bizony megváltoztat. És ne légy nagyon szigorú magaddal. Ó, nem vagyok még olyan nagyon szerető ember. Én se, de időnként észreveszem, hogy van bennem valami, ami sose volt ott azelőtt. Időnként észreveszem, hogy több van, mint amennyi én voltam. Bizony szerető ember lettem. És nem mindig mutatkozik meg, nem mindig látványosan, de valósan, és egyre gyakrabban. Bizony szeretet van benned, amely önzetlen, amely Istenből jön. Egy érthetetlen motiváció, amivel törődsz másokkal, amivel embereket az elmédbe veszel, ugye nem gondolsz rájuk, és nem csak azért, mert tartoznak neked, vagy nem tartoznak, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Egyszerűen ott van valami, egy motiváció, aminek a forrása nem te vagy, aminek a forrása Isten. És ez jóval több annál, mint amit természetileg valaha tehetnénk. A természeti szeretet mindig valamilyen egyenleg, valamilyen mérleg, adok-kapok, haszontalan. És persze nagyon tudjuk ideologizálni, oké, főleg a női szeretet az rendkívül mély, és tényleg valós érzésekkel van teli. De nézd, milyen hamar át tud menni gyűlöletbe. Nézd, milyen könnyen tud megkeseredni. És ez csak emberi, csak egyszerűen emberi. És Isten ennél többet adott nekünk, ennél többre készít föl minket. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy ha csak megvan ez a kapcsolat, és elfogadod ezt a szeretetet, akkor az ott van benned, és megnyilvánul. És én erről tudok, és ez minden, amit tudni akarok. A többi nem az én dolgom. A többi az szinte részlet. A többi az ez. Figyelj! Miután hallottam a hitetekről, és minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek. Néha te maximalista vagy. Oké? Hiszel Jézus Krisztusban? Elfogadod a szeretetét, ahogy tőled telik? Légy kész. Ünnepelj. Pál ezután ünnepelt. Hát szüntelenül hálát adok értetek. Úgy értem, Isten élete működik benned, ennél nincs több. Ehhez nem lehet hozzátenni. Úgy értem, persze a természeti szinten igen, de az micsoda? Az semmi, hogyha nem ebből az életből fakad. hogy meg sem fogunk emlékezni róla. Úgy értem, a világ vége eljön, az ég és a föld recsegve, ropogva felbomlik, és van egy könyv, amiben ott van mindaz, ami méltó volt arra, hogy följegyezzük. És mindaz, ami nem hitből volt, az nincs benne abban a könyvben. Az életed nagy dolgai, amiket nem hitben tettél, nincsenek benne abban a könyvben, amivel küzdöttél, ami a nagy sárkány volt az életedben, vagy a nagy vágyott dolog is, ami után szaladtál, az energia, a fáradtság, amit beletettél. Isten azt fogja mondani, hogy bocsáss meg, nem emlékszem, miről beszélsz? Van itt nekem fölírva néhány dolog, és ez nagyon klassz, de amit kérdezel, az itt nincs benne. A lényeg megvan neked. Légy hálás. És nem azt mondom, hogy érd be ennyivel. Nem, az életed külsődleges dicsősége, ennek lesz a gyümölcse. Ha bővölködsz belül, bővölködni fogsz kívül is. Elkerülhetetlen. Akár számokban, de az életedben mindenképpen egy sima arc, egy őszinte mosoly, egy csendes tűrés, oké? Valódi gazdagság lesz az életedben. És persze, igen, lehet, hogy a számok is. Hű, mennyi lé, ha, rengeteg pénz jön. De mi ez? Úgy értem, ha, jön, elmegy, növeli a játékszerek számát, de a gond is gyűlik vele, a felelősség is gyűlik vele. Játék ez, monopoli, rizikó, mit tudom én. Az élet több ennél. És azt mondja, hogy szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És itt mondja, hogyan imádkozik Pál, oké? Ő olyan mélyen látott bele Isten titkaiba, hogy egy tövist kapott az oldalába. Úgy értem, tövist. Érted? Tehát, hogy egy démont, amelynek megadatott, hogy ököllel verje őt. Hé, Isten! Normális, hogy mit csinálsz? Te Pál a legjobb embered. És ráküldtél egy démont. Vagy legalábbis megengedted, hogy szórakoztassa. Miért csináltad? Mert meg akarom áldani. Hogy ez az áldás? Igen, Pál olyan mélyen belelátott a titkaimba, nem véletlenül, mert én mutattam meg neki, hogy nagyon közel áll ahhoz, hogy elbízza magát, hogy felfúvalkodjon, hogy elbukjon a nagy tudása, a nagy bölcsessége, a nagy belátása miatt. Úgyhogy meg kellett, hogy gyengítsem, hogy túlélje. Pál, aki ennyire mély, oké? Tehát Pál nem a, tudod, vasárnapi iskolás szint. Tehát amikor ő imádkozik, akkor ő a lényegről imádkozik, oké? Tehát amikor ő szüntelenül hálát ad értetek, amikor megemlékezik rólatok, és imádkozik, oké, ez az élete gyülekezeteket alapított egész életében, akkor a lényegről imádkozik. Oké? Lássuk, mi az? Mi a lényeg? És kérem, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Ez, oké? Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, oké? Erről beszéltünk eddig. A dicsőség a cél, a nagyszerűség megnyilvánulása. Az ő a dicsőség kezdeményezője, eredője, az Atya adja meg nektek két dolgot. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét. Kis KP jobban jött volna. Ezt kéri. A bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét. Szerintem ez azt jelenti, hogy megkérte a Szent Szellemet, hogy jöjjön el hozzád, mármint nálad van, de hogy forduljon feléd egy olyan módon, hogy bölcsességhez juss és kinyilatkoztatást kapj. A bölcsesség szót talán értjük. Oké? A bölcsesség az a meglévő ismeret alkalmazásának a képessége, amely alkalmazáson keresztül, mint egy képes vagy megjósolni a jövőt, illetve a pillanatnyi tények következményeit. Ugye a nem bölcs ember azt mondja, hogy hé, gomba! És megeszi. A bölcs ember azt mondja, hogy lehet, hogy mérges gomba, és ha megeszem, rosszul leszek. Oké? Okay? Ez már bölcsesség. A bölcsesség hiánya az, amikor képtelen vagyok a tényeket helyesen értelmezni, összerakni, és belőlük megjósolni a jövőt egy olyan módon, hogy biztonsággal cselekedhessek ma, hisz mindent tettem a jövőben hoz gyümölcsöt, vagy bír következménnyel. Mindannyian miniósok vagyunk, oké? Okay? De nem azért, mert spirituálisan valami hipervilágban élünk, hanem mert Isten egy olyan rendet teremtett, amiben oknak és okozatnak szoros összefüggése van. Jó? És Isten a Bibliában igazából bölcsességet tanít nekünk. Isten folyamatosan megmondja nekünk, hogy mi lesz a következménye annak, ha ezt tesszük, azt tesszük, amazt tesszük. Állandó ígéretekkel bombáz minket, ahol azt mondja, ha te ezt, akkor én azt. Ha hű vagy hozzám, akkor ha ez, oké, tehát sok ilyen. Sok ezer ígéret. Bölcsesség ezért imádkozik, hogy képes legyél összerakni a képet. Mert annyi tudásod van már, hogy amikor nem figyelsz oda, akkor a fejed így félre billen, és csak vissza tudod billenteni, mert olyan nehéz már a tudástól. De vajon össze tudod-e rakni a tudásodat a valóság egy tényszerű képévé, amely alapján cselekedni tudsz? Vajon van-e bölcsességed? És van, tudom, hogy van, de ez az, amiért Pál imádkozott. Mert ha nincs bölcsességed, akkor Isten aztán mondhatja neked. Neked abból nem áll össze semmi. Abból nem lesz egy olyan kép, ami alapján nyugodhatsz. Vagy ami alapján jó döntéseket hozhatsz. Bölcsességért imádkozott Pál. És a másik a kinyilatkoztatásért. Ez mit jelent? Információ, beáramlást. Ugye te vagy, nézel a világra, és azt mondod, hogy baj van. És Pál azt mondja, hogy bárcsak meg lenne neked a kinyilatkoztatás szelleme, ahol Istenhez fordulnál a szívedben, és Isten megmutatná neked, hogy mi van. És egyszer csak látnád, hogy nincs is baj. Látnád, hogy baj van, csak nem ott, ahol gondoltad. Látnád, hogy mi van tényleg. És ez megadatott nekünk. Ott van például egy ószövetségi történet, Elizeus. Elizeus és Géházi, a szolgája. Igaz? Elizeus és Géházi, és ott jön az ellenség, oké? Ott van a sereg, és meg akarják ölni őket, és Géházi retteg. És Illés elmond egy Elizeus. Elmond egy imát, oké? És az ima így van, hogy nyisd meg a szemeit. Hogy lássa, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. És Géházi egyszer csak lát, és látja az angyali sereget. Oké? Okay? És ilyen, tudod, ilyen nevetség, egy ilyen vízipisztoly harcnak tűnik, tudod, oké? Okay? Úgy értem, az ellenség vízipisztolyokkal jön nukleáris atomfegyverek ellen. És a kinyilatkoztatás szelleme, hogy lásd a valóságot Isten képével, Isten szemszögéből. Hogy megismerjétek őt, ez a cél. Mert a hétköznapokban nagyon jó a körülményeket átlátni, a titkokat leleplezni, és van egy csomó dolog, ami lelkesít minket, és érdekel minket. Hogy van ez a végtelen űrrel, és tényleg a bolygók azok hogy vannak, és a csillagok, és a galaxisok, és ezt mind tényleg, és hogy van ez, hogy három dimenzió, meg az idő, és add meg nekem a kinyilatkoztatás szellemét, és Isten azt mondja, jó gondolat, persze, én ezt élvezem, de a végcél az az, hogy megismerj engem. És ez nem egy leszűkített végcél, hanem egy kitágított végcél. Én nem csak téged akarlak megismerni, hanem az egész univerzumot, és mindent, ami abban van, csak úgy ismerheted meg, ha megismersz engem. Ugye, ha minden részletet ismersz, ha teljes bölcsességed van, de engem nem ismersz, oké? Okay. Ha engem a személyt nem ismered, akkor semmit nem tudsz. 1 Korintus 13 elől szól a szeretet himnusza. Hogy lehet neked bármid, ha én nem vagyok meg neked, azaz a szeretet nincs meg neked, akkor semmid nincs. Akkor üres vagy. Akkor ez olyan vagy, mint a zengő érc és a pengő cimbalom. Halott, oké? Okay, tudod, cimbalom, tink, szépen szól, de sose fog megölelni. Úgy értem, azon túl, hogy csengetem, mi hasznom belőle? Semmi. Úgyhogy megismerni őt, ez a bölcsesség kezdete, az ismeret kezdete. Őt megismerni, és akkor tudsz mindent, akkor megvan a végső válasz. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, kettős pont, oké? Lelki szemek. Mert a külső szemünk az nagyon jól lát. Nagyon jól látom, ki alszik és ki nem. Figyelek ám. Na jó, most nem alszik senki. De vannak lelki szemek, oké? Amikor este lefekszel, és leteszed a fejedet, akkor egy valóság körülvesz téged, Isten valósága, a meggyőződéseid valósága, a kinyilatkoztatás valósága, a bölcsesség valósága, a Biblia üzenetének a valósága, a tudásod mind arról, amit a szemed nem láthat, de attól még valós. A tudósok így gondolkoznak, csak nem a Bibliát olvassák, illetve nem mindegyik olvassa a Bibliát, de nagyon sok tudós a Bibliát olvassa, és úgy tesz tudományos felismeréseket, mert olvassa, és azt mondja, hogy ez szerint annak valahol ott kéne lennie, úgyhogy én ott keresni fogok. És bizony találnak. Bizony találnak. Ahol a Biblia azt mondja, hogy valaminek lennie kell, ott valami van. És találnak. Találnak a fizikában, találnak a biológiában, de találnak a történelemben, a geológiában. Péter mesélte nemrég, hogy nemrég olajat találtak a Biblia alapján. Oké, Izraelben. Meg ott volt, kinek a Jákob áldásában benne van, hogy hol lesz az olaj. És ott keresték, és ott van az olaj, és úgy tűnik, hogy Izrael a világ egyik olaj nagyhatalmává válik éppen. Úgyhogy valószínűleg azzá válik, és az ige alapján mennek afelé, ami ki van jelentve. Úgyhogy azt mondja, hogy a lelki szemeiteket világosítsa meg, hogy ne annak higgyek elsősorban, amit a szemem mutat, mert az töredék információ és könnyen félreértelmezhető. Ha tényeket látsz, és nem értelmezed félre őket, kérlek, higgy a szemednek. De ha csak azzal az információval élsz, amivel a szemed lát el, bizony egy nagyon pici világba zárod be magad. Isten azt mondja, hogy a lelki szemeidet, ahol értelem, bölcsesség, felismerés, tények, kinyilatkoztatás, bizonyítékok uralkodnak, bizony évelük. És persze ez elmegy oda, hogy egy ponton ismered Isten hangját, és ő csak szól, és te hallod, és tudod. És veletek is megtörtént már bizonyára, hogy dolgokat instant módon tudsz. Tudod? Nincs nagy hajcivő, csak úgy tudod. És aztán meg is történik. És megtanulhatsz élni egy ilyen módon Istennel. De ez Pál imája, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, de mit? Oké? Mert nagyon sokszor keresünk dolgokat, amiket nem érdemes keresni. Nagyon sokszor látunk dolgokat, amiket nem érdemes látni. Sokszor akarunk látni dolgokat, ahelyett, hogy azokat akarnánk látni, amiket tényleg érdemes is. Úgyhogy figyelj, lásd, amit akarsz, mit érdekel engem, de lásd ezeket előbb. Mert ha ezeket nem látod, vak vagy, süket és rövidlátó, és megfeledkeztél a lényegről. Úgyhogy figyelj, azt mondja, hogy meglássátok, kettős pont, milyen reménységre hívott el minket. Hányan tudjátok, mi az a reménység? Egy biztos ígéret alapján, biztos jövő. Valami, ami tuti, hogy jön, de a jövőben van. Oké? Milyen reménységre hívott el? Figyelj, az életednek jelentős része, hogy egy hihetetlen jövő vár rád. Ugyetem, el vagy kenődve? Keseregsz, mert a körülményeid tényleg gázosak? Ugyetem, téged is az oroszlánok fognak megenni? Ugyetem, ez szörnyű. De Isten azt mondja, hogy el ne felejtsd, hogy milyen reménységre hívtalak el. És csak azért, mert most kényelmes, mert úgy élsz, mint egy király, mert a napjaid úgy telnek, mint ahogy a történelem során csak nagyon kevés embernek, mert gazdagságban, jó módban és teljességben élsz, meg ne feledkezz arról a reményről, aminek a fényében mindaz, amit most van, olyan, mintha egy papírdobozban élnél a híd alatt. Egy reménységre vagy elhívva. El ne felejtsd, lásd, hogy milyen reménységre vagy elhívva. Mert ha nem látod, szegénységben élsz, ahhoz képest, amiben élhetnél. És figyelj, könnyű nem látni. Tehát könnyű a mindennapok dicsőségében, gondjaiban, terheltségében élni. A felelősségemben, oké? Okay? Ahol nem nyugodhatok, hogy meglássam ezeket az értékeket. A második, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Az ő öröksége, tehát örökségről van szó, valamiről, amit megkapunk Istentől. Hogyan kapjuk meg? Az örökségért nem dolgozunk, azt örököljük a születés jogán. Hogyan lehet Isten családjába születni? Hinni kell Jézus Krisztusban. Úgyhogy hittél Jézus Krisztusban, ugye ez volt a kezdet, hogy van örökséged. Most, ha nem látod a gazdagságának a dicsőségét, szegény vagy. Látnod kell, hogy amit örökölsz, az monumentális. Úgy értem, Pál három dologért imádkozik. Három dolog lesz, már kettő megvolt. Úgy értem, ő nem egy önző kis vallásos fanatista, aki ilyen vallásos ostobaságokkal akart téged traktálni. Ő az életét adta az emberekért. Úgy értem, ő a velük kelt és feküdt, ő a legjobbat akarta nekik, és ő erről imádkozik. Azt mondja, hogy lásd az ő örökségének a dicsőségét és annak a nagyságát. Úgy értem, Isten fiai és lányai vagytok. De most a nyomorban és a porban éltek, ahhoz képest, amire el vagytok hívva. Egy felkészítő táborban vagytok, ahol még csak hit által érinthetitek meg azt, amit nem sokára színről színre fogtok látni. A rabszolga története, aki rabszolgaként is felemelt fejjel és méltósággal járt, kelt. Ha megfeledkezel az örökségedről, ha megfeledkezel a reménységről, akkor horgasztott fejjel rabszolgaként fogsz élni. Bár a körülményeid ma is azok, és holnap is azok lesznek, de a szíved fölegyenesedhet. A lelki szemeid megnyílhatnak. Az erő, amiről az előbb beszéltem, az megtölthet. És figyelj, ha reméled, hogy valahogy kijátszhatod ezt a leckét ebben az életben, figyelj, nem játszhatod ki. Akár van neked, akár nincs, akár eléred az összes természeti álmodat és vágyadat, akár nem, Isten ezt a leckét mindenképpen meg kell, hogy tanítsa neked, ha szeret téged. Mint ahogy bármelyik szülő megtanítaná a lányának, hogy ne nyúljon a konnektorba, a fiának, hogy hogyan kell udvarolni, az unokájának a nagyszülő, hogy mit jelent tisztelni a szüleit. Oké? Okay? Tehát értékek, amelyek tényleg számítanak. És harcba szállsz a gyerekeddel, hogyha lázad ellene. Miért? Mert tudod, ha nem te szállsz harcba vele, akkor majd a valóság, de az keserves lesz. Neveled a gyerekedet, és Isten is nevel minket. És néha a mi nézőpontunkból az, amit tanít, nem kívánatos. Nem akarom a matek órát. Már megint matek óra van. Nem kell a matek! Hányan szavazzuk meg, hogy soha többet matek óra? Le a matekkal! Ha-ha! Mi matematikai analfabétaként akarunk élni. És Isten azt mondja, hát legyen, de gond lesz belőle. És aztán lát minket egy pár évvel később, hogy miért hagytad, hogy ne tanuljuk matekot? Most itt élek egy dobozban a híd alatt, csak miatt a bánatos matek miatt. A sarkadra kellett volna állni, és azt kellett volna mondani, hogy kuskölykök matekóra lesz. És Isten azt mondja, hát én ezt látom előre, úgyhogy akkor most mondom, kuskölykök matekóra lesz. És ez van, matekóra van. És akár szeretjük, akár nem. Az utolsó, amit Isten az imájában mond, és ezzel befejezem, és megjegyzem, hogy ahogy én befejezem, elmondom, hogy ámen, megfogom a kabátomat, kimegyek ezen az ajtón, és senki ne próbáljon visszatartani. Bárkinek is ígértem, hogy beszélgetni fogunk, ma nincs rá idő, úgyhogy jövő héten esetleg Isten áldjon meg benneteket. Úgyhogy figyeljétek az áment. Figyeljetek, mondom a harmadikat. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Hát ez hogy jön ide? Hát úgy, hogyha már látod, hogy te az ő örököse vagy, és van egy hihetetlen reménységed, egy jövőd, hogy van egy dicsőség, amely a tiéd, már is, akkor már csak egy kérdés van, hogy vajon neki van-e hatalma arra, hogy mindezt megtartsa. Hogy mindazt, amit ígért, hogy mindaz, ami a miénk, azt véghez is vigye. Mert én azt gondolom, hogy Isten jó fej, de én nem vagyok az. Én azt tudom, hogy Isten, ha Istenem múlna minden, akkor, akkor rendben lenne, de hát nem csak rajta múlik, itt vagyok én is. És én maga vagyok a káoszművek, én maga vagyok a süllyedő hajó, én maga vagyok a zuhanó repülő, én maga vagyok mind az, ami elromolhat, az én vagyok. Úgy értem, ha ismeritek a leggyengébb láncszem elvét, íme itt a leggyengébb láncszem. Tök mindegy, hogy Isten mennyire erős, hol tudom, hol fog elszakadni. Itt fog elszakadni, nincs miről beszélni, szép álom volt, köszönöm szépen, majd verhetem a fejem a falba, hogy mindez zenyém lehetett volna, de ki szúrta el? Mutatom, ki szúrta el, én szúrtam el. Hányan ismeritek ezt a gondolkodásmódot? Oké? Okay. Pál imája ez, bárcsak látnátok, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtatok hívőkön. Úgy értem, nincs gyenge láncszem. Ő a leggyengébb láncszem. És ő nem gyenge láncszem. Bárcsak értenéd, hogy az ígéretei nem a levegőbe beszélt semmik, hanem dolgok, amikért ő kiáll, amiket véghez visz. Bárcsak értenétek, hogy senki nem csavarhatja ki Isten kezét, bárcsak mernétek nyugodni, bárcsak hátra mernénk dőlni, tudva, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, de ha hatalom szót hallom, akkor egy suhonó pálcát is hallok, ahol a hatalom az, hogy kölyök, mondtam, hogy mosogass el, és tudod, nem mosogattál el, és a hatalom valahol mindig egy visszaélésről szól a mi kis sérült lelkünkben. De a hatalom egy szerető ember kezében arról szól, hogy van erőm arra, hogy fölemeljelek, van erőm, hogy enni adjak neked, van erőm arra, hogy megríkassalak, van erőm arra, hogy elcsitítassalak, van erőm arra, hogy szeresselek, van erőm arra, hogy csendben maradjak, amikor megbántasz, van erőm arra, hogy áldozat legyek helyetted, van erőm szeretni téged. Mérhetetlenül nagy a hatalma Istennek a hívőkön. És csak hogy definíciót adjon Pál, mondja tovább, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben. És milyen hatalomról beszél? Arról a hatalomról, amivel egy halott föltámad. Arról a hatalomról, amivel afelé a személy felé fordul, akin a világ minden bűne volt. A világ minden bűne nem a te kis nyomorult néhány bűnöd, a világ minden bűne ő rajta volt. Arról a hatalomról beszél, amellyel föltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette, feljebb minden méltóságnál, minden hatalomnál, és ez angyalokról és démonokról beszél, a földi világról, arról, amit te annyira félsz, ami olyan nagynak tűnik, jön az adóhivatal, a pénzügyi helyzet, nem tudom micsoda, Jézus Krisztust ez a hatalom magasabbra ültette mindennél. Tudod, a titkos erők ebben a világban, amik országok, nemzetek sorsa felett döntenek, minden hatalom fölé, ez a hatalma van meg Istennek rajtad. És nem olvasom tovább, mert ez a jövő hét üzenete lesz, de ezt a három dolgot kérte Pál. A reménységet lásd, az örökség dicsőségét, és az ő hatalmát rajtad. Ha ez a három megvan, mindened megvan. Ha ez a három nincs meg, bármit vélsz is a tiédnek, csak látszat. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a mai reggelért, és arra kérünk téged, hogy hadd lássuk ezt a hármat, hogy világosítsd meg a lelki szemeinket, hogy megad nekünk a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét, hogy ne vakon és süketen járjunk ebben a világban, hanem mint bölcsek, mint látók, mint reménykedők, mint dicsőségben fürdők, mint hatalomban nyugvók, mint bátrak, akik hátradőlnek és élnek azzal, ami és aki te vagy a számukra. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még az első lépést sem tetted meg, akkor lehet, hogy itt az ideje megtenni. Egyszerűen el kell fogadnod, hogy Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő ajándékba adja mindezt, csak ennyit kell mondanod neki, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, sok mindent elszúrtam, de tudom azt is, hogy te rendbe hoztál mindent, és ez az, ami érvényes rám is. Ezt kell elfogadnom, és én most elfogadom. Légy a megváltóm, gyere az életembe. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, de amíg itt vagyok a földön, addig vezess, áldj, éltess engem. Jézus Krisztus nevében imádkoztuk. Amen. Amen. Isten áldjon meg benneteket. Szerintem jövő héten folytatjuk. És sziasztok!